Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Nyereséges Vállalkozás Podcast 21. epizódjában. Folytatódik a műsor, ebben az évben ez az első beszélgetés. Idén havonta egy beszélgetéssel készülök nektek, amit mindig az adott hónap első napján fogok publikálni felétek. Ha tetszik a műsor, akkor kérlek, hogy kövessétek be a podcast csatornáját a különböző podcast platformokon, YouTube-on, Facebookon vagy akár TikTokon, illetve javaslom, hogy iratkozzatok fel a Nyereséges Vállalkozás hírlevélre, amit megtaláltok a www.nyereségesvállalkozás.hu/feliratkozás oldalon. Továbbá, ha szeretnétek elindulni a pénzügyi átláthatóság felé, szeretnétek kialakítani a pénzügyi riportálást a cégetekben, és szeretnétek a controlling erejével több nyereséget termelni, akkor ebben tudok segíteni. A controlling szolgáltatásom leírását szintén megtaláljátok a nyereségesvállalkozás.hu weboldalon. A mai vendégem épített már saját vállalkozást, épített mögé csapatot, majd ebből a vállalkozásból kilépve elkezdte tanácsadói karrierjét. Több mint 15 éve foglalkozik üzleti tanácsadással, mind stratégiai, mind operatív szinten. Több mint 150 vállalkozásnak segített már közvetlenül, belelátva a cégek működésébe, belelátva a motorháztető alá. Ő nem más, mint Tomán József, akinek a tudása és tapasztalata a mai beszélgetés során titeket szolgál, úgyhogy javaslom, hogy legyetek figyelemmel, és akár jegyzeteljetek is, mert nagyon sok hasznos gyakorlati tippet fogunk kapni Józsitól a cégünk fejlesztésére. Sok szeretettel üdvözöllek, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm szépen, én is a meghívást.
Gondolkodtam rajta, hogy neked nem lehet egyszerű megfogalmazni azt, hogy mivel foglalkozol. Most hogy fogalmazod meg röviden, hogy adod át az ügyfeleknek, hogy mivel foglalkozol?
Hát vállalatfejlesztéssel foglalkozom egyébként, és azon belül az, hogy rá van szabva az a vállalatfejlesztés, amire pontosan neki szüksége van, tehát nem oktatok, nem tréningeket tartok, hanem célirányosan az adott helyzetre adok megoldást.
Ezt kiemelted, hogy rá van szabva, gondolom ez tapasztalatból jön, hogy erre szükség van, hogy rá kell szabni a vállalatfejlesztést arra az adott cégre, vagy akár arra az adott cég vezetőre.
Mindegyikre, tehát az a helyzet, hogy nagyon egyedi minden vállalkozás. Aki ezzel szembe megy, az sablon megoldásokat fog tudni csak adni, ami csak bizonyos részben lesz esetleg használható az illető számára, vagy egyáltalán nem. Az, hogy mennyire egyedi egy cég, az függ attól, hogy milyen tevékenységet csinál, mik azok az adottságok, amik addig kialakultak, milyen helyzetbe került, illetve, hogy a cégvezető maga milyen múlttal, állapotban van, milyen múlttal rendelkezik, hogyan viszonyul ehhez az egész cégfejlesztéshez, milyen tapasztalatai vannak, milyen kudarcok érték. Tehát az egyediség az egy nagyon komplex dolog, és ez miatt gyakorlatilag nincs is két egyforma vállalat.
Erre tudok kapcsolódni, mert én is szoktam is mondani, meg tapasztalom így a controlling tekintetében, hogy egyrészt nagyon hasonló, amit csinálunk az ügyfelekkel, másrészt viszont mindig egyedi, minden egyes projekt egyedi nekem is. Hogy gondolkozik az a cégvezető, nem lehet egy tankönyvi példát, egy tankönyvi controllingot ráhúzni minden cégre, megvannak azok az egyedi mutatók, egyedi területek, amit ki kell mutatni a cégvezető számára, hogy aztán jó döntéseket tudjon hozni. Kiknek is miben segítesz? Először arra válaszolj, kérlek, hogy kiknek, milyen cégeknek, milyen cégméret, hol tartanak ők, milyen vállalkozók ezek?
Hát a cégméret az gyakorlatilag mindegy, mert minden cég nagyon hasonló probléma kombinációval küzd. Tehát én 24 olyan nagyon eltérő problémát azonosítottam be, ami megállítja az életet, vagy nehezíti az életet. Tehát a tevékenység szempontjából eddig összesen 80 fölötti tevékenységi területen iparágba segítettem cégvezetőnek. Ez mondhatná azt, hogy akkor a módszer amúgy segíthet többféle embernek, vagy többféle területen. A módszer az csak 10%-a az egésznek, és a 90% az a cégre szabás. A méret szempontjából volt már egyfős speciális coach ügyfelem, akivel 5 óra haladt megoldottuk azt a problémát, amit szeretett volna, és volt olyan ügyfelem, ahol beültem interim vezetőként, plusz csináltam mellette párhuzamosan a fejlesztést, és ott több mint 2000 órát töltöttem egy bő másfél év alatt.
Ez gondolom a két véglet, amit kiemeltél. Igen. És akkor mi a tipikus, ahogy együttműködtök?
A személyes együttműködésben a tipikus és a leghatékonyabb az, ha a heti legfeljebb két heti gyakorisággal beszélünk. Ezek, hogyha olyan emberi problémákat érintenek, ami személyes jelenlétet igényel, akkor ez fizikailag történik meg. Ha nincsenek ilyenek, akkor ezt online módon, tehát Zoomon keresztül is meg tudjuk csinálni. Annak egyébként az az előnye, hogy még fel is tudjuk venni, és vissza tudják nézni ezeket a felvételeket. Ez a köztes és a leghatékonyabb. Ez mellett aztán minden előfordul, mert van, aki havonta csak egyszer kér konzultációt, van, akinek mindig van egy következő időpont leegyeztetve. Tehát egy nagyon vegyes a mix ilyen szempontból is.
És hogyha most válaszoltál arra, hogy kiknek, és hogy miben segítesz, kicsit kézzelfoghatóvá tenni, hogy a hallgatóknak is átmenjen, hogy hoppá, lehet, nekem Józsira lenne szükségem.
Nálam akkor jelentkeznek, hogy a problémájuk van. Nagyon ritka az, amikor azért jelentkeznek, mert valami kiemelkedő célt szeretnének elérni, de általában az mögött is az szokott lenni, hogy van egy probléma, amit meg kell oldani. Jellemzően olyan cégek jelentkeznek, akik növekedésben vannak, és elérik azt a komplexitást, amiben már nem tudják átlátni a vezetők azt, hogy miben is vannak, elkezdenek működési problémák lenni, ezeknek belső konfliktusok lesznek az okai, lassulnak a folyamatok, romlik a hatékonyság, pénzügyileg is ez kimutatható, ügyfelek elégedetlensége már nyomokba feltűnik, bár nem látják nyilván az összeset. Tehát ez az első kategória. A második kategória az, aki már valamit felépített, de megakadta a növekedés. Tehát szeretem ezt a példát, ezt a 700 millió forint körüli árbevételen megakadtunk. Évek óta itt vagyunk, van egy üzemünk, de ezen csak 30 millió forint nyereséget tudunk realizálni, mert nem tud egy gazdaságosabb üzemméretbe átlendülni a működésnek a nagysága. És olyankor, hogyha mondjuk sikerül ezt egy éven belül mondjuk 1 milliárd forint fölé vinni, akkor az mindenkinek egy óriási siker, plusz pénzügyileg is hatalmas eredmény. És a harmadik ilyen fő kategória, amikor visszaesés történik, és sajnos ebben nagyon sokáig várnak a cégvezetők. Tehát, hogy nem csak ez a megrekedés mókuskerék van, hanem érzik, hogy egyre kevesebb pénz van, egyre nagyobbak a problémák, túlterhelté válik, ez miatt már nem tud odafigyelni. Ez az odafigyelésnek a hiánya, ez romlást fog eredményezni, és elkezd visszafelé esni a cég.
Átérni, hogy miben segítesz meg kiknek, és egyből az jut eszembe, hogy itt, tehát ez egy komoly tudás, meg tapasztalat kell ahhoz, hogy te tudj ebben segíteni bárkinek is. Kicsit mesélj arról, kérlek, a múltadról, hogy honnan jön ez a tudás, meg ez a tapasztalat, mit csináltál azelőtt, mielőtt tanácsadóvá váltál?
Amikor én főiskolát végeztem, akkor én állategészségi főiskolában jártam, és ott elvileg én mezőgazdasági előtanulmányaim voltak, de nem is azért jelentkeztem oda, mert annyira szerettem a mezőgazdaságot, hanem az volt a kézenfekvő. Viszont volt ott egy tantárgy, az úgy hívták, hogy munkaszervezés, és én azt éreztem, hogy ez a legjobb tantárgy, amit itt oktatnak, de sajnos csak talán két hetente egy óránk volt belőle. És ezután a későbbiek során, amikor egy vezetői beosztásba kerültem egy TSZ-be, akkor is azt látom, hogy nem az állatok érdekelnek, hanem a munkaszervezés része, hogy hogyan lehet ezt jól megcsinálni. Ott helyből volt 30-40 állandó, beosztottam, illetve nyáron voltak idényszerűen alkalmazott munkatársak, akiket szintén irányítani kellett. Ez volt az előzmény. Aztán utána nagykereskedelmi tevékenységbe csatlakoztam az egyik régi ismerősömhöz, és tiszta jutalékos rendszerű értékesítőből egészen a kereskedelmi vezetőig jutottam 5 év alatt, majd felkértek egy másik cégnek az alapítására, és azt 12 évig vezettem. És közben elvégeztem ilyen angol sales management képzőt, meg rengeteg tréningen részt vettem, meg teljes céges fejlesztéseket csináltattunk, de az volt a tapasztalat, hogy nem bírtunk tovább lépni azokon az akadályokon, amikkel küzdöttünk kisvállalkozóként.
Hát akkor igazából a saját bőrödön megtapasztaltad azt, amivel most az ügyfelek megkeresnek.
Igen. Tehát értsük ezt jól, egy 5 éves menedzser képzőnek az anyagából, pont pénzügyi jellegű, tehát kapcsolódik a te tevékenységedhez is, olyan példákat tanultunk 98-ban, tehát 26 éve, hogy nem tudom milyen brit vállalkozásnak az ABC fő termékcsoportjából a melyikből mennyit adnak el, és mennyi a nyereség ebből, pont neked is volt talán egy ilyen példád valamelyik felületeden. Tehát, hogy mit érdemes csinálni? Vegyük ki a veszteséget. Igen, de akkor az általános költség ráterhelődik a többire, akkor még a másikok is veszteségesek lesznek. Na most ehhez 14 év tanácsadás, és 26 évvel később tudom hasznosítani ezt a típusú tudást. Tehát nem jó az, hogy össze-vissza tanulunk mindent, meg az sem jó, hogy 300-400 szakkönyvem van, meg eszméletlen mennyiségű infoterméket megvettem, tehát amikor volt az infotermék biznisz, azokból is tanultam valamit, de elméletet. És Csak az ügyfelek és a saját tapasztalat az, ami működik.
Ismerve téged, tudom, hogy nagyon a gyakorlatra igyekszel törekedni. Látom ezt a kommunikációdból, a marketingedből, meg ahogy mesélsz az ügyfelekről, ott is látom, hogy tényleg arra fókuszálsz, hogy gyakorlatban megvalósítsuk, és tényleg előre haladjunk. És akkor ez alapján, amit mondasz, ez nem mindig volt így, hanem neked is volt egy időszak, amikor nagyon sokat tanultál, húztad be a tudást, ebben szerintem sok vállalkozó beleesik ma is, mert ugye nagyon sok anyag, ma már sokkal több anyag elérhető, podcastek,
igen,
videók, könyvek, stb. De hogy húzzuk be a tudást, és ha azt nem öntjük gyakorlatba, akkor igazából nem mondom, hogy fölösleges, de hogy nem haladunk előre.
Igen. Tehát én például készítettem több pénzügyi oktatóanyagot, meg fejlesztettünk pénzügyi szoftvert, de arra jöttem rá, hogy amit te is mondtál itt a beszélgetésünk előtt, hogy minden cég annyira egyedi, és hogy még a pénzügye is egyedi, tehát nem, még azt is cégre kell szabni, és igazából azok a termékek másoknak, vagy más területeken nem használhatók, vagy nehezen adaptálhatóak. Ezért is utaltam arra, hogy a módszer az kb. 10%, de ha eleve rossz irányba indulunk, akkor mindegy, hogy mit csinálunk, tehát akkor mindegy, hogy a világ legjobb módszerét fogjuk alkalmazni. A rászabás az, ami a nagy munka, és el kell végezni a feladatokat.
Ugye mondtad, hogy gyakorlatilag 12 évig vezettél egy céget, felépítettétek a céget, volt mögötte egy csapat, abból kiszálltál, és akkor 15 éve már, vagy több mint 15 éve folytatod ezt a tanácsadói tevékenységet. Hány céggel foglalkoztál már, akinek beláttál úgy igazán a motorháztető alá?
Olyannal, akinek én konkrétan segítettem, tehát tevőlegesen, az több mint 150, tehát vagy 153, vagy 154-nél tartok, most éppen nem néztem meg pontosan. Ezen kívül oktattam, meg oktatóanyagokat is készítettem ezeken az előadásokon keresztül, sok oktatóanyagomat megveszik, rengeteg tanfolyamot tartottam, tehát a valós tapasztalat az a 150 különböző, és ez egy 80 tevékenységi területen.
Tehát 150 cég, az legalább 150 különböző cégvezető, de valószínűleg több, mert egy cégben több vezető is lehet. Mikkel szoktak ők megkeresni? Mik a fő elakadások? Mivel vannak elakadva? Miben tudsz te nekik segíteni? És látod-e azt, hogy tényleg az a probléma, amivel ők megkeresnek, vagy tipikus az, hogy megkeresnek valamivel, aztán te rájössz elég hamar, hogy nem az a probléma, hanem teljesen más a probléma?
Jönnek olyan probléma megkeresések, hogy hát jobb legyen. Oké, de mi? Hát ez az egész. És akkor nagy nehezen ki kell bányászni belőle, hogy kb. Mire is gondol. Tehát igazából sokszor még probléma tudat sincs, de a problémának a megfogalmazása nagyon sok embernek nehézséget okoz. Ők, amíg nem tudják ezt verbalizálni, tehát szóban megfogalmazni, addig nem tudnak előrelépni, mert fogalmuk nincs, hogy mit kellene csinálni. Tehát sokszor arra kell segítség, hogy egyáltalán fogalmazzuk meg, hogy mi a probléma. Aztán egy következő fokozat, hogy van neki valami problémája, vagy van valami célja, amit szeretne elérni, de elkezdünk beszélgetni, és kiderül, hogy nem az, hanem valami egészen más, vagy egy nagyobb, vagy egy teljesen más terület. Mondok egy példát. Jött egy ügyfelem, hogy ő szeretne egy vállalkozást indítani a meglévő vállalkozása mellett. És akkor összeraktam hozzá azt a lépéssort, hogy akkor mind kellene keresztül mennünk. A következő megbeszélésen elkezdtük beszélni. Első ponton túljutottunk, 2 perc alatt. Második pont az volt, hogy akkor hogy lesz erre neki ideje, hogy ezt megcsinálja. És akkor mondta, hogy hát állj. Tehát, hogy ő neki nincs ideje, ő most is 8 órát dolgozik, van 2 kisgyereke, ő nem akar ettől többet dolgozni. Jó. Akkor hogy fog ez az egész megvalósulni? És akkor elkezdtük megnézni, hogy akkor mi kell ahhoz, hogy ő neki legyen ideje. És amúgy elment volna egy ilyen 10-12 lépéses útvesztőbe, ami mindegyik zsákutca lett volna, és a végén kiderült, hogy neki igazából több pénzt akar keresni, és azt teljesen más módon oldottuk meg.
Ez egy elég erős példa volt. Ki tudsz emelni 3 olyan tipikus problémát, ami mindig előjön, nagyon tipikus, legtöbb cégnél ott van és nagy elakadást okoz, akár pénzügyileg is lecsapódva a cég életében?
Szerintem a legnagyobb elakadása az, hogy egyáltalán nem látja át a pénzügyi adatokat a cégvezető. Sokszor keresnek meg úgy, hogy halára dolgozzák magukat, de vajon megéri-e? Vannak vagyontárgyak, de vannak hitelek, nem minden év egyforma, most ők termelnek nyereséget, vagy nő a vagyonuk, vagy mi van. Az egyik régi ügyfelem, vele 97-ben dolgoztunk utoljára, egy fél évvel ezelőtt hívott föl, hogy hát figyelj, valamit csináljunk már, mert annyira megnőtt a cég, hogy egyrészt azt is rendbe kéne tenni, de a másik az, hogy hát iszonyú sokat dolgozunk, és látjuk itt a fizikai dolgokat, de amúgy megéri ezt csinálni? Tehát megéri nekünk a házastársammal együtt ilyen tehernek alátenni magunkat? És ő teljes sokba volt attól, hogy vajon mi fog kijönni, amikor a nyereségkiszámítást megcsináltuk. Lett neki nyeresége, avval meg is nyugodott, viszont amikor összehasonlítottuk, hogy a vagyonhoz képest mennyi ez a nyereség, akkor mindjárt megint másképpen állt a szája, tehát akkor már rájött, hogy hát a vagyon befektethette volna máshová, és sokkal több pénzt keresett volna, mint hogyha itt megölik gyakorlatilag saját magukat ezzel a hajtással. Tehát ez az első, ez a pénzügy.
Itt erre kapcsolódva az utolsó gondolatodat, ha nagyon leegyszerűsítjük hétköznapi nyelvre, hogy van a cégben egy vagyon, ami pénzben kifejezhető, és akkor azt a pénzt akár, ha csak állampapírba belerakná, kap rá x százalékot, akkor ott lehet, hogy többet el tud érni, mint amit dolgoztat a cégben ugyanazt a vagyont, és nem csak ugye a vagyon dolgoztatja, hanem ő is dolgozik a munkatársak, tehát ott nehéz összehasonlítani egy passzív jellegű jövedelemmel, mint mondjuk az állampapír, de akkor azt mondtad, hogy ha százalékosan ezt megnéztétek, ezt a hozamot, akkor már nem annyira tetszett a cég.
Hát dupláját tudta volna, hogy más módon megkeresni, plusz egy dolgot nem említettél, a kockázat. Tehát ezek a vállalkozások azért nagyon sérülékenyek tudnak lenni. Láttuk itt a Covid mit művel cégekkel, egy gazdasági, egy benzináremelés, egy bármilyen kisebbnek tűnő esemény gyakorlatilag elviheti a teljes nyereséget, és fölöslegesen dolgoznak.
És te mit gondolsz, hogy milyen gyakran kellene a cégvezetőknek ezt látni, a pénzügyeket? Hol tartanak, mennyi bevétel volt, legalább nagyságrendileg mekkora nyereség vagy veszteség keletkezett az elmúlt időszakban, milyen gyakran kellene ezt lássák, vagy foglalkozzanak vele?
Hát én a saját cégvezetői gyakorlatomat, illetve amikor interim vezető voltam, azt mondom, én hetente megnéztem a pénzügyeket, azt a részét, hogy mennyi az árbevétel, az érdeklődőkből hogyan konvertálódtak vevők, tehát hogy menet közben mi történik a pénzzel, vagy mit várhatunk majd hóvégén. Hóvégén én mindig kiszámítom, hogy mennyi az eredmény. Ezt körülbelül csinálom már 1997 óta, és a saját vállalkozásomban, meg azoknál az ügyfeleknél, akiknél ezt el tudtam érni, ott mindig ezt megcsináljuk, ezt a havizárást. Sőt, van olyan ügyfelem, aki rendszeresen felkér arra, hogy elemezzük minden hónapban a havizárást, tehát már nincsen más egyéb feladatunk, de megcsinálják mondjuk 10-éig az adatokat, és mondjuk utána foglalnak egy időpontot, és akkor a pénzügyessel, meg a cégvezetővel közösen átbeszéljük, hogy jól látják-e, amit ott látnak a pénzügyekkel kapcsolatban. Tehát ezt havonta mindenképpen meg kéne csinálni, és hát attól függően, hogy milyen a tevékenység, lehet, hogy 3-6 havonta, de évente mindenképpen egy alaposabb elemzés is kell végezni.
Tehát azzal szemben, hogy nagyon sok cégvezető évente megkapja mondjuk májusban az előző évnek a beszámolóját, ami egyrészt nagyon részletes, de másrészt nem feltétlenül tudja ő azt értelmezni, mert nem olyan kategóriák vannak, nem olyan formában látja a dolgokat, ahogy ő tudná értelmezni, meg hasznos lenne neki. Ezzel szemben azt mondtad, hogy havonta kellene egy zárást tartani, azt érdemes akár együtt egy szakemberrel, egy jó szemléletű gazdasági szakemberrel átbeszélni, illetve amit mondtál, még nagyon fontos, hogy nagyon jó az, hogyha vannak olyan heti mutatók, most nyilván hetente eredménykimutatást nem célszerű, de van két-három olyan mutatód, amiből látod, sejted azt, hogy hova fogtok kijutni, azt is látod egyik hétről a másikra, hogyha rossz irányba halad a dolog, és bele tudsz nyúlni, meg azt is, hogyha jó az irány, és akkor nyugodt lehetsz, mert valószínűleg a hóvégi zárás után olyan számokat fogsz látni, ami téged örömmel tölt el, de biztos, hogy nem olyat, amitől falnak mész, mert sok a veszteség.
Igen. Mit érdemes heti szinten nézni? Csak én két adatot mondanék, hogyha mondjuk egy kereskedelmi céget vezet valaki, akkor azt látnia kellene, hogy melyik fő területen mennyi árbevétel volt, és annak mennyi a nyereség tartalma, akár százalékosan is forintba is kifejezve, hogy ezeket össze tudja hasonlítani, hogy most hiába adnak el 10 millióért, hogyha csak 1 millió a nyereség rajta, az kevesebbet ér, mint hogyha 5 millió, 2 millió forint nyereség is tud képződni, és hogyha ezeket nem veszik észre, hogy valami történt, valamit rosszul el, valamit rosszul ajánlottak ki, valamit nagyon aláárasztak, vagy valami hasonló történt, akkor nem tudnak időben korrigálni. Tehát a heti korrekció az elég jó ütemű, azt nem mondom, hogy napi szinten be kell ilyenek beavatkozni, de legalább tehát ne várjunk már egy hónapot, vagy másfelet azért, hogy hozzunk majd meg egy olyan döntést, amit gyakorlatilag egy hét után is meg lehet hozni, hogy nem, ezt nem csináljuk így.
Egy ügyfelem jut eszembe, akivel itt tegnap is konzultáltunk, és ők naponta figyelik a bevételt, annyi, hogy ez egy webshop, nagyrészt online értékesítenek, tehát ezek az adatok ott vannak real time, de hogy nagyon érdekes, hogy ő figyeli naponta, ez alapján tud célokat kitűzni, és már nagyon várja a hóvégét, hogy aztán lássuk összességében, hogy mi volt, de mivel látja, hogy most elég jól mennek a dolgok a napi bevétel alapján, így már előre tudjuk, meg előre sejteti ezt, hogy valószínűleg a hónap is elég jól fog zárni.
Igen, arról nem is beszélve, hogy például pont webshopnál olyan ügyfelem is volt, aki több milliárdos árbevételi webshopja volt, ott még a marketing költségeknek a ehhez igazítását is el kell végezni, mert ott, hogyha elköltenek egy nap alatt 3-400 ezer forint hirdetésre, meg egyebekre, akkor az nem mindegy, hogy most fölöslegesen csinálják, vagy nem csinálják fölöslegesen.
Ez nagyon jó, hogy behoztad a marketinget, mert náluk ez kifejezetten kulcs, nagyon sokat foglalkoztunk ezzel a marketing hatékonyságával, hogy azt jól le tudjuk vetíteni, hogy lássák azt, hogy ők mindig mehetnek el marketing költésre, mert oké, hogy a Facebook meg egyéb rendszereken, a hirdetési rendszerben látja azt, hogy mennyit költött, mennyibe került egy vásárló, stb. De hogy nem tudja, hogy mi a határ, meddig mehet el, mikor profitábilis neki, akkor igazából tökre kijöhet, hogy elkölt egy csomót, lesz egy csomó bevétel, csak éppen eredményben meg nulla körül van, vagy akár mínuszba is fordul.
Hát igen, sajnos nagyon sok ilyen számítást látok, ahol kijönnek a mínuszok, és hát jönnek az emberi reakciók, hogy nem jók a számok. De amúgy visszatérve az eredeti kérdésedre, hogy mi az első három ilyen dolog, amiben elbuknak vagy elmulasztanak. Tehát a pénz ugye az mindenképpen az első. Több mint 1000 céget vizsgáltam át személyesen, és 5-nek volt összesen olyan pénzügyi rendszer, amiben bármit kérdeztem, meg tudták mondani. A többinél ki kellett alakítanunk ezeket a minimál pénzügyi rendszereket legalább, hogy tisztán lássanak. A második, amit mondanék, és nem is abból a megközelítésből mondanám, hogy most marketing, vagy értékesítés, vagy nem tudom mi, az általános kontroll. Tehát egyáltalán szinte semmilyen kontroll tevékenységet nem végeznek a cégvezetők. Nem értik, hogy mik vannak folyamatban, azok milyen állapotban vannak, mibe kell beavatkozni, a munkaköröknek a kontrollját nem alakítják ki, projekteket nem kontrollálnak, ez miatt vannak csúszások, nem fésülük össze a projekteket, ez miatt túlterhelődések keletkeznek. Ebből aztán egy számtalan mennyiségű probléma jön, és még sok mindent lehetne a kontrollal kapcsolatban elmondani, amit sokan kicsit kevernek talán a controllinggal, és lehet, hogy ez is megérne majd egy misét, hogy ezt tisztába tenni, hogy mi az, hogy controlling, meg mi az, hogy kontroll, és hogy általában mit jelent az, hogy kontroll, mert nem azt jelenti, hogy valaki fölött állunk és nézzük.
Ez jutott eszembe nekem is, hogy a nagyon nagy általánosítás, hogy talán tipikus vállalkozói hozzáállás, hogy szereti látni azt, hogy ott vannak a munkatársak bent az irodában, mert akkor biztos dolgoznak, meg ilyen kontrollmániás hozzáállással, de hogy te nem ezt a kontrollt érted, nem. Amikor a kontrollról beszélsz, hanem teljesen mást értesz alatta.
Igen, az egy nagyon átfogó gondolkodásmód, ahogy én a kontrollról gondolkozom. Egyébként meg csak egy visszacsatolás erre, hogy mit szeretünk látni az emberekkel kapcsolatban. Hát Magyarország sajnos elég rossz múltból jön, mert a feladat alapú, a munkaidő és a fix bér alapú foglalkoztatás van sajnos még mindig túlnyomó részben. Tehát ez miatt aztán lehet, hogy ott vannak emberek, csak nem biztos, hogy azt csinálják, amit kellene. És megemelkednek a bérköltségek, a teljesítmény nem változik semmit, mert nem tesznek érte. Tehát eljutnak oda, hogy bizonyos emberek veszteséget termelnek. És el is jutottunk a harmadik ilyen fontos ponthoz, hogy hát van egyrészt ez a munkaerő helyzet problémának nevezett tárgykör, amiben azt gondolják a vállalkozók, hogy munkaerő helyzet van. Igen, ez volt mindig valahogy, és lesz is. Nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy ki hogyan tudja ezt megoldani, és itt át kell alakítani a gondolkodásmódot arra, hogy csak odavaló embereket szabad fölvenni, de ezért érteni kéne, hogy mire veszünk föl. Volt egy ügyfelem, mondta, hogy ő szeretne egy ilyen meg olyan projektmenedzsert, és jó, mondom, akkor elkezdtem kérdezni, hogy és egyébként mik lesznek a feladatai? Plaf, lebokkolt. Hát azt ő most nem tudja. Értem, de akkor beszélgessünk rajta, vagy gondolkodjunk rajta. És akkor amúgy mit vársz el tőle, és milyen eredménye lesz, és egyébként mennyit fog dolgozni azon a területen. Lesz-e még más feladat azon kívül? Mondta, hogy jó, akkor ezt hagyjuk. Tehát nem bírják összerakni azt, hogy hogy is szeretnék ezt a munkakört elképzelni. Ehhez nem tudják megvizsgálni az embert. Általában, amikor embert vesznek föl, már későn csinálják, kapkodnak, jöjjön csak valaki, legyen, oldjuk meg, de hogyha beengednek egy olyat, aki nem odavaló, az óriási károkat fog okozni. Tehát amikor például interim vezetőként raktárosra nagyon nagy szükségünk lett volna, mert egy 70 éves bácsika meg egy fiatal srác volt a raktáros, az egyiknek az egyik hiányossága a tapasztalatlanság, a másiknak meg a fizikai terhelhetősége volt probléma. Ott 4 hónapig vártam és kerestem azt a raktár vezetőt és raktárost, aki olyan tapasztalattal rendelkezik, és tudja, hogy mi az, hogy raktár. A HR-esek hozták nekem a jelölteket, és mindegyiket visszadobtam. Ugyanez másik vonatkozásban, nagyobb cégeknél mindig veszünk fel fejlesztési asszisztenst, és például az egyik nagyobb ügyfelemnél is ott is 4 hónapig tartott, mire be tudtuk tölteni ezt a pozíciót.
Így összefoglalva, amiket elmondtál, hogy először kiemelted a pénzügyi tisztánlátást, vagy egyszerűen nincs meg a cégeknél. Nyilván erre tudok a leginkább kapcsolódni, mert ezzel foglalkozom, és én is azt látom, megtapasztalom, hogy csupán az, hogy tényleg nem mondom, hogy 100%-os, de egy erős 80-90%-os pénzügyi átláthatóságot, ha kialakítunk, az sokkal könnyedebbé teszi a vállalkozónak a dolgát, mert ha szar a helyzet, akkor is látja azt, hogy mi van, és akkor sokkal inkább tud objektíven nézni a többi dologra, többi feladatra, többi kihívásra, mert tudja azt, hogy pénzügyileg milyen irányba haladnak. Ugye másodjára hoztad a kontrollt, aminél ugye kiemeltük, hogy nem a kontrollmániára kell itt gondolni, hanem hogy tényleg legyen folyamat, legyen kontroll felette, legyenek meg a projektek a cégen belül, és lássa azt, hogy melyik hogy halad, és tudjon belenyúlni, hogyha valami nem jó irányba halad. És harmadiknak hoztad a munkaerő kérdését, ami azért nagyon összetett tud lenni. Ugye említetted röviden a bérezést is, hogy nem teljesítmény alapú tipikusan Magyarországon a bérezés, és hogy nagyon nehéz megtalálni, de bele kell tenni a türelmet meg energiát, hogy jó embereket hozzunk, ne csak azt, hogy egy ismerősnek az ismerőse, és akkor jöhet, mert már foglalkozott ilyennel. Itt a teljesítmény alapú bérezésről beszéljünk egy kicsit, mert tudom, hogy ez én is látom ügyfeleknél, hogy sokaknál kérdés, probléma, hogy kellene ezt jól csinálni, mi legyen az alapja, mégis mennyit érdemes adni, hogy neked mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatban?
Hát én messzebbre mennék, és mindig az ügyfeleim ezt nem annyira szeretik, amikor egy picit visszamegyünk az alapvonal felé. Tehát én azt szoktam ilyenkor mondani, hogy jó, milyen munkakörről beszélünk. Ez egy raktáros, egy értékesítő, egy adminisztratív munkaerő, egy beszerző, egy marketinges, mi ez a munkakör, amiről beszélünk. Ebben van-e olyan, aki jól dolgozik, és van-e olyan, aki nem annyira? Tehát, hogy a látszólag.
Legyen
viszonyítási alapunk, hogy lehet-e ezt jól csinálni. Mert akkor tök könnyű, amikor azt látjuk, hogy vannak itt zsenik, akkor könnyű lesz majd megoldani. Ha nincsenek zsenik, akkor nyilván kérdőjelesebb, hogy lehet ezt jól megoldani. Következő lépés, ami mindennek az alapja, mik ebben a munkakörben a feladatok? Mik a felelősségek, milyen eredményeket kell elérni. És akkor mindig kiderül, hogy ja, amúgy ennek a munkakörnek van, nem egy feladata van, hanem van egy 10, 20, 30, és még a varázslást is csinálja meg ez mellett. Tehát, hogy ráaggatnak mindenfélét az emberekre. Most ebbe akkor ezek mikor jelennek meg ezek a feladatok? Keresztbe verik egymást időbe, egyik rövidebb, másik hosszabb, másféle munkakörülményeket igényel, át kell állni egyikből a másikba. Érted? Tehát, hogy eléggé komplex helyzeteket tudnak kialakítani. Nem tiszta, hogy mit várunk el attól az embertől, nincsenek meg a fókuszok, és akkor onnantól fogva nincs esélyünk arra, hogy teljesítmény alapú bérezést csináljunk. Vagy mondhatjuk neki azt, hogy ebből amúgy ezt fogjuk mérni, de az összes többit csináld meg, az elviszi az időnek a 80%-át, a mérésre meg a mérés alapú feladatra meg marad 20%. Tehát, hogy nem tudom, hogy ebben most válaszoltam-e valamit a kérdésre, egyedileg kell sajnos minden egyes helyzetet megvizsgálni.
Nekem ebből az jött le, az a gondolat, meg feeling, hogy itt is az van igazából, hogy egyszerűen a vállalkozónak ezt ki kell alakítani, ezt a rendszert, ezt a folyamatot. Nem az, hogy itt megmondjuk, hogy akkor ezt fogjuk mérni, ennyi pénzt fogsz kapni, és akkor működik, hanem egyszerűen ebbe is bele kell tenni a munkát, meg az energiát vezetőként.
Igen, és azt még bonyolítja azt, hogyha mondjuk van egy olyan, például egy értékesítési terület, ahol van egy értékesítési vezető, vannak szenior értékesítők, vannak junior értékesítők, és vannak esetleg adminisztratív segítők, asszisztensek. Ez négy különböző féle ugyanazon a területen. Tehát nem tudjuk elintézni mondjuk az értékesítést egy bizonyos típusú ilyen teljesítmény növelő bérezési rendszerrel. Tehát ezt önmagába ki kell találni, és sokszor az a baj, hogy amennyit ilyen alapon kéne fizetni az embereknek, azt nem termelik ki. Tehát hatékonyabbá kellene tenni a működést ahhoz, hogy ilyen alapon dolgoztassák és fizessék az embereket. Illetve nekem a vesző paripám az az, hogy a bérezésnek minél közelebb kellene lenni a cég eredményéhez. Tehát és nagyon messze vagyunk tőle. Tehát, hogy a cég eredmény, meg hogy mit csinálnak az emberek, meg mit mérünk, meg miért szidjuk le őket, ez olyan távolságra van egymástól, mint az, hogy vezetjük a céget, vannak pénzügyi adataink, és semmiféle összefüggést nem teszünk a kettő közé, tehát a döntéseinket nem pénzügyi alapon hozzuk meg, a fő döntéseinket.
Tehát ezt a teljesítményarányos bérezést, ezt valószínűleg nem egyik napról a másikra, meg nem az első verzió fog jól működni. Itt a egyik korábbi vendégeim jutnak eszembe, a Laptop Szakinak a vezetői, ők is mondták, hogy nagyon sokat dolgoztak azon, hogy kialakuljon a teljesítményarányos bérezés náluk. Sokszor elakadtak, meg nem az első verzió lett sikeres, de amikor sikerült ezt kialakítani, akkor viszont nagyon nagy hatással, meg nagyon jó hatással tudott ez lenni ugye magára a cégre, a pénzügyekre, meg az egész működésre. Neked van ilyen tapasztalatod, ahol ez jól működött, és mi a tapasztalatod, hogy csapódott le az pénzügyi sikerben, akár más jellegű eredményekben?
Annál a kereskedelmi cégnél, amit vezettem, ott az értékesítők, akik nagy kereskedőknek viszonteladó értékesítést végeztek, tehát nagy volumenű értékesítést csináltak, ővelük tiszta jutalékos rendszerben állapodtunk meg. És akkor ilyenkor mindig sikítanak az emberek, hogy oké, de miközben ennek a munkaügyi szabályokhoz, a foglalkoztatással kapcsolatban, stb. És hát nyilván ilyenkor ketté kell szedni, hogy mi az, amit a felszínen meg tudunk jelentetni, bejelentés, bér, stb. Szempontjából, vagy hogy fogjuk ezt technikailag megvalósítani, és mi az, amiért meg kell neki dolgozni, amit majd természetesen meg fogunk jeleníteni a hivatalos csatornákon, de hát nem talán a jogszabályok, vagy az ezzel kapcsolatos adminisztráció sem nagyon támogatja ezt. És például ezt úgy csináltuk meg, hogy megkérdeztem tőlük, hogy mennyit szeretnének keresni, mennyit szeretnének hazavinni. És akkor mondtak egy számot, én mondtam, hogy én többet szeretném, hogyha többet vinnének haza. Mennyi az, amiből meg tudnak élni havonta? Tehát, hogy én éves keretbe gondolkodtam, mert éves árbevétel és éves nyereségbe tudunk gondolkodni, azt vissza kell osztanunk, ráadásul, hogyha egy ciklikus a működés, tehát nyáron nagyobb bevétel, télen meg szinte semmi, akkor ezt is ki kell tudni egyensúlyozni mind a két oldalról. Tehát ki is kell tudni fizetni, meg őnekik is kell adni pénzt, hogy ne halljanak éhen. Megmondták, hogy kb. Mennyit akarnak hazavinni, és akkor ehhez képest azt az ügyfélállománynak az árbevételét megnéztük, hogy mennyi nyereséget hoz, és a nyereségnek a bizonyos százalékát határoztuk meg. Ez mindegyik értékesítőnél külön volt, mert nyilván eltérő ügyfélkörük volt, azok más típusú terméket vettek, de akkor nekünk rengeteg adatunk volt arra, hogy ezt tudjuk elemezni, és ki tudjunk mondani számokat. Tehát ők valójában a nyereségből kaptak részesedést, amit aztán a hivatalos csatornákra átfordítottunk, illetve az, hogy havi szinten ez hogy történt meg, évente háromszor csináltunk egy nagy elszámolást, amikor őnekik mindig pénzt kellett kapniuk, mert úgy jött ki az egész. A másik példát mondom a beszerzés oldaláról. Abba az időben, amikor nagyon erős növekedésben voltunk, akkor mindig kerestük az újabb beszállítókat, és nem csak azért, hogy ne csak egy beszállító legyen egy területről, hanem azért is, hogy lehet-e esetleg olcsóbban beszerezni ugyanazt a minőségű terméket. És volt olyan, amikor kimentünk kiállításra, összegyűjtöttünk mindenféle prospektust, és azt mondtam a beszerzőknek, hogy a meglévő termékkínálatunkhoz képest, ha tudtok olcsóbb beszállítót hozni, ami megvalósítható a cég számára, tehát gyűjtőkonténerben is jobb áron fog kijönni a beszerzési ára, akkor annak a különbözetnek, nem emlékszem, talán a 30%-át három egymás utáni szállítmányra meg fogják kapni. Most ez azt jelentette nekik abba az időben, hogy néhány hónapig, amíg ezt a kampányt futtattuk házon belül, ők plusz kétszer annyit hazavittek még, tehát mondjuk akkor volt nekik mondjuk 200 000 forint a fizetése, és mondjuk 600 000 forintot kapott, mert 400 000-et kapott ilyen eredményprémiumot, ami mérhető volt. Na de azt hagynám mondjam, hogy mennyit keresett ezen a cég.
Nagyon jó példákat hoztál, mert ezek tényleg lecsapódnak aztán eredményben is, és tényleg nem arról van szó, hogy akkor kitalálunk itt valami mérőszámot, és az alapján odaadunk kétszer annyi bért mozgóbérbe, mert ügyes volt, hanem tényleg olyat kell találni, és itt a beszerzéses az nagyon tetszett, hogy tényleg ő valamit csinált, amire ráhatása van a hétköznapi munkájával, ott elért valamilyen mérhető eredményt, amit ő is ért, tud értelmezni, meg tud belőle akár már számolni, hogy mi lesz ebből, és abból kapott. Nyilván jól járt a cég is, meg jól járt ez a munkatárs is, tehát hogy win-win helyzet alakult ki.
Igen, itt a ráhatás szóra hagy kapcsolódjak rá. Az egyik ügyfelemnél azt láttuk, amikor összeraktuk a pénzügyi rendszert, hogy gyakorlatilag senki semmilyen hatással nincsen a pénzügyekre, csak ő. Tehát, hogy hiába volt 20 munkatársa, azoknak a feladatai, ha elvégzik alapszinten, tehát nem csinálnak nagy hibákat, ők nincsenek semmilyen döntéssel a végeredményre. És innentől fogva, hogyha ez ennyire sarkos, akkor a cégvezetőnek nagyon észnél kell lenni, mert csak ő tud pénzt csinálni.
Itt hoznék egy kisebb játékot neked, Józsi, hogy tegyük fel, hogy van egy 1 milliárdos árbevételű cégem, van már nyilván elég sok munkatárs, van mondjuk 2 üzletág már a cégben, ezt tapasztalatból látom, hogy ekkora cégeknél már azért el lehet különíteni legalább 2 üzletágat. Tehát van már sok munkatárs, 8-10%-os eredményt termelünk évente, de érzem azt, hogy itt több lenne ebben, tehát hogy szerintem egy 15-20%-ot is el lehetne ugyanennyi bevételből érni, és hogy megkereslek téged, bejössz, megkapod az adatokat, összeszedjük a dolgokat, és szerinted hol érdemes keresni, hogy hol vannak azok a veszteségek, vagy hol van elakadva a nyereség, a hallgatók is cégmérettől függetlenül hol keresgéljenek, hol a legjellemzőbb ez, és mi az, amit erről talán nem is kell beszélni, amiben nem sok keresnivaló van, mert ott nem sok veszteséget vagy nyereséget fognak találni.
Hát, hogyha megnézzük az értékteremtő folyamatot egészen a marketingtől odáig, hogy beérkezik a cég számlájára a pénz, akkor ezt, hogyha egy csőként képzeljük, és akkor bejön az a szűk keresztmetszet fogalom, amit sokan használnak, de nem biztos, hogy jól tudják kezelni, vagy hasznosítani a munkájuk során, akkor elkezdjük vizsgálni ebbe a folyamatba, hogy hol vannak szűk keresztmetszetek. Most egy organikusan növő cégnél mindig van egy olyan szűk keresztmetszet, ami nagyobb, mint a többi. Ha azt megszüntetjük, akkor majd lesz egy másik. Tehát, hogy egészen addig kell optimalizálni a szűk keresztmetszet kezelést, amíg ezek a nagy eltérések megszűnnek. Utána már lehet párhuzamosan mozgatni az egészet, tehát lehet az egész cső átmérőt bővíteni, de az első néhány lépésnél valószínűleg azt fogjuk látni, hogy akár 3-4 terület is nagyon el van maradva attól a kapacitástól, ami a legtágabb keresztmetszet. Tehát ez az egyik, amivel lehet. Ez egy nagyon alapos elemzést igényel. Mondok egy példát erre, mondjuk egy gyártó cégnél az látszik, hogy amúgy ők tele vannak munkával, be vannak ütemezve a rengeteg feladat, de hát nem tudják legyártani. De miért nem tudjátok legyártani? Hát nincs alapanyagja. Hol a beszerző? Nincs beszerző. Jó, akkor kell egy beszerző. Kitől szerzitek be? Hát ettől. Van másik? Nincs. Akkor keresünk egy másik beszállítót. Miért fogy el ilyen gyorsan? Hát mert 5 millióért szoktunk rendelni, és az lehet, hogy aznap délután feldolgozzuk, vagy már annak megvan a vevője, és még 3 hét nincsen kiszolgálva. Jó, hát akkor mennyit kéne rendelni? Megnézem, 50 millióra föl kéne ugrani a rendeléssel. Tehát egy föltöltést meg kell csinálni. Utána látjuk, hát nyilván ez bohockodás az 5 millió forint, tehát ilyen 30-40 millióra be kell lőnünk, hogy milyen gyakran kell rendelnünk, hogy 30-40 millió forintos szállítmányok jöjjenek be. Tehát ez lehet egyfajta gondolkodásmód. A másik, az a hibák és az ebből fakadó hatékonyságromlás, vagy a költségeknek a problematikája. Mondok erre egy másik példát. Volt egy ügyfelem, aki 1000 tranzakciót csinált egy hónapban, tehát egyedi termékeket gyártottak, 1000 rendelésük volt. Ezek különböző értékűek, mert volt közötte néhány 1000 forintos, sőt néhány 100 forintos is, amit én megszüntettem utána, erre külön példát mondok, illetve voltak több 10 millió forintos rendelések. Most az 1000-ből egyrészt 200-at elrontottak. Tehát amikor elkezdtük nézni, hogy mi a baj a hatékonysággal, már mindent megnéztünk, és azt mondjuk, hogy jó, akkor vizsgáljuk meg, hogy mi történik magában a folyamatban. Elrontják, jó. Elrontottak 200-at. Itt 4 nagyobb terület épült egymásra a végeredmény eléréséhez, és akkor vizsgáltuk, hogy hányféle hibát követnek el, melyik területen követik el a hibákat, stb. És kiderült, hogy az értékesítők 13-féle hibát követnek el, rosszul veszik föl a megrendelést, utána nyilván még a folyamatban hozzáadnak ehhez a hibákhoz, de nem ott okozták a hibáknak a döntő zömét. Őnáluk, ők viszont úgy érzékelték, hogy az utolsó egység csinálja a hibát, őket emberileg teljesen ledarálták, tehát hogy mindenféle hülyének elmondták őket, meg stb. És kiderült, hogy ők tehetnek szinte a legkevésbé erről az egészről, az értékesítőket kellett rendbe tenni ahhoz, hogy ne következzen ez be. És van egy szerintem örök életre beégett az a kép, hogy amikor elkezdtük vizsgálni ezt a hibákat, ez egy kedd délután volt, elkezdtünk a kinevezett operatív vezetővel nézni, hogy akkor jó, akkor ebbe szálljunk bele, kezdjük el nézni, elkezdtük gyűjteni az adatokat, és igazából azért kellett fenyegetni az embereket, hogy adjanak adatot, mert ha nem adnak, akkor nem tudunk javítani. Jöttek az adatok, papíron kinyomtatva, elkezdtük kategorizálni, néztük, vizsgáltuk, és azt láttuk, hogy hát ezt nem tudjuk így megoldani, egy lépéssel mögé kellett menni, csináltunk egy szabályozást, írtunk egy 5 oldalas közleményt a résztvevőknek, hogy mit kell megváltoztatni ahhoz, hogy ezek a hibák ne legyenek. Jó, kiadtuk, megnyugodtunk, hogy oké, egy hétig volt nyugi, egy hét után megint elkezdődtek a problémák. Nem azok, amik eddig, hanem mások.
Mások.
Jó, tovább vizsgáltuk, mert azt nem láttuk addig. Ezek ilyen rétegek, tehát valamit megoldasz, majd lesz alatta valószínűleg valami. Csináltunk hozzá egy 2,5 oldalas kiegészítést. Jó, megint megnyugodtunk, ezt 5-ször csináltuk meg egymás után, mire megszüntettük az összeset. És utána viszont soha nem jöttek elő.
Aha. Tehát ezek a dolgok, amik a veszteséget okozzák, vagy ahol több nyereséget lehetne elérni, ezek ott vannak, ott pici, apró dolgoknak tűnnek, de ott, ha mögé mész, akkor nagy dolgok vannak ebben. És az jut eszembe, hogy alapvetően az ügyfelekkel az szokott lenni nekem egy első mérföldkő, hogy legyen egy pénzügyi átláthatóságot, legyen havonta a részletes riport az asztalukon, és ideális esetben együtt beszéljük is át, hogy az miért annyi, meg hogy mire számítunk a jövőben. de hogy már ez is nekik egy nagy változás, hogyha ez megvan és rendszerben van ültetve, viszont az egy következő lépés, amiről te beszélsz, amikor mélyebbre ásunk, és akkor egyes területeknél megkeresjük azt a konkrét problémát, és akkor kiderül az, hogy azért nem tudunk gyártani, mert nincs alapanyag, és azért nincs alapanyag, mert belőttünk egy a cég méretünkhöz képest banális méretet, hogy csak 5 millióért lehet rendelni, holott 10-szer annyiért kellene. Tehát, hogy ilyen dolgok aztán tudják azt okozni, hogy igazából 10 milliós veszteségek, vagy 10 milliós olyan nyereség, ami kijöhetne simán a cégből, az nem jön ki, azért, mert ilyen dolgokon elcsúszik a dolog.
Igen, mind a két irány működik, illetve még a hibákra egy rövid gondolat erejéig visszamennék. Tehát, hogy kiderült, hogy a 200 elrontott dolognál találtunk egy újabb hibát, hogy túl alacsony értéken vállalnak munkát. És én ott mondtam, hogy úgy alsó hangon 5-6-7 ezer forint alatt nem szabadna hozzányúlni semmit, mert én akkor már értettem, hogy a folyamat mennyi macerával jár, és ők 200 forintért is nekiálltak egy gyártásnak, tehát az helyből veszteséges. Fölemelték 4 ezer forintra, tehát avval előrébb lettünk, ebből szintén egyébként külön megvizsgálva 200 darab körül volt, tehát nem a volt átfedés, ott vettük észre, de amúgy önmagában 200 ilyen kis értékű munka volt. Majdnem 1 millió forinttal több lett az ebből kapcsolódó, nem csak árbevétel, hanem az szinte nyereség lett. Igen. A másik, amit akartam még mondani, amikor elkövetődik például gyártásban egy ilyen hiba, akkor az azt jelenti, hogy ebben az esetben gyakorlatilag a teljes költség megtörtént, és nulla bevétel van. Újra gyártják, még egyszer megtörténik a teljes költség, tehát már 200%-nyi költségünk van, és lehet, hogy amúgy körülbelül 20% vagy 30%-os nyereséggel számoltak. Tehát már lehet, hogy ráköltöttek, vagy 170%-nyi veszteséget, most nem akarom kiszámolni, ki lehet számolni, hogy mennyi a különbsége. Plusz, ez nem csak ennyi. Tehát ez csak a kiszámítható része, hogy konkrétan ahhoz a termékhez mi tartozik. De hogy hányszor kellett ez miatt levelet váltani? Ki mit bosszankodott ezen? Mit vitatkoztak a háttérben? Hányszor zavart meg valakit azért, hogy oda ment és elmondta? Azt már nem tudjuk megmérni. És valószínűleg én gyanítom, hogy körülbelül 2,5-szer annyi kárt okoz egy ilyen rontás, mint a nyereség, vagy akár az értéke ennek az egész cuccnak.
Tehát igazából a direkt része az, amikor valamit újra le kell gyártani, ez a gyártásban azért tipikus, hogy meg természetes, hogy vannak hibák, elrontanak dolgokat, újra kell az egészet csinálni. Nyilván nem mindegy, hogy egy raklapot kell újra, vagy egy egész kamionnyi árut, de hogy a direkt része az, amit mondasz, az az anyag, az a direkt munkaerő, az az energia, amit újra rá kell fordítani. Nyilván ott már kiszámítható, ahogy mondtad, eléggé veszteséges lesz, mert kétszer annyi költségbe kerül ugyanaz a bevétel. Az indirekt része, meg ahogy mondtad, az legalább még egyszer annyi, az az indirekt munkaerő, az irodában elakadások, újra kell szervezni, akár a szállítás, stb. Tehát így van, egy-egy ilyen hiba abszolút nagy veszteséget tud teremteni. Itt az jut eszembe, hogy épp tegnap volt egy potenciális ügyfélel első megbeszélésem, és mondta az ügyfél, hogy letöltötte a letöltető árkalkulációt a weboldalamról, és évvégén feltöltötte adatokkal, és akkor mondta, hogy ő fogalmazott így, nevettem is rajta, hogy hát majdnem hanyatt esett, mikor meglátta, hogy mi jött ki, hogy igazából látta, hogy neki egy 30-40%-kal drágában kellene dolgoznia, ezzel a hatékonysággal, ami most van, ezekkel a költségekkel, ahhoz, hogy a pénzénél legyen. És igazából ugye csak ő egyedül feltöltött egy jól kitalált táblázatot, tehát valószínűleg, hogyha rendszer van mögötte, együtt szedjük össze a dolgokat, stb., akkor még részletesebben ki tudnak ezek bukni.
Nálam, amikor pénzügyi rendszereknek az első táblázatait összerakjuk, akkor én háromféle reakciót szoktam látni. Az egyik az, amikor lebénul az ember. Tehát volt olyan tanácsadás, hogy másfél óráig ott álltunk Zoomon egymással szembe, és próbáltam néha megszólítani, hogy na, akkor most mi van, vagy akkor most menjünk tovább, vagy beszéljünk, le volt bénulva, és másfél óra után jött vissza. A legjellemzőbb, és ezt pont tegnap is megkaptam az egyik ügyféltől, hogy nem jók a számok. Az ő számaik, ő töltik fel, ők teszik be, mégsem tetszik nekik. Azért, hát nyilván a végeredmény nem tetszik, tehát akkor a számokra próbálják ráfogni. Ezt mindenkinek elmondom. Van, aki mosolyog rajta, aztán másnap elküldi megint az e-mailt, hogy szerintem nem jók a számok. De ő végignézi és leellenőrizte. A harmadik pedig ő belőlük keveset látok, de azért van, aki elkezdi verni a fejét a falhoz. Tehát éreztem el, hogy nem oké, hogy juthattam el ide? Hát úgy, hogy nem volt kontroll link ebbe az
esetben. Igen. Itt a nem jók a számok gondolatnál jut eszembe, hogy én is tapasztaltam már ezt a visszajelzést, hogy hát nem jók a számok. Annak ellenére, hogy nagyobb ügyfeleknél mondjuk a konkrét főkönyvből tudunk dolgozni, a könyvelési adatokból, kisebbeknél nem feltétlenül a könyvelőtől jön az adat, de ott is konkrét pénzügyi bevétel és kiadás adatok vannak. Tehát, hogy igazából nem azon, hogy te kitaláltad az adatokat, vagy megmókoltad, hanem egyszerűen nem logikus ezt mondani, hogy nem jók a számok. Nyilván lehet benne logikai buktató, stb., de hogy alapvetően konkrét pénzügyi számokból dolgozunk ilyenkor, tehát az, amit lát, az jó eséllyel tényleg annyi.
Egy átfogó pénzügyi rendszernél előfordul, hogy a könyvelés és az én általam összeállított pénzügyi rendszer között van eltérés, mégpedig azért, mert mondok egy-két példát. Például a raktár készletet nem tudják pontosan, vagy nem jó értéken van nyilvántartva. A könyvelőnek valamit leadtak,
igen,
de nincs köszönő viszonyba egymáshoz. Most például legutóbb egy ilyet láttam, hogy a cégvezető kölcsönt vett föl a cégtől valami magáncélra, a könyvelő meg betette tagi kölcsönként. Tehát duplán hatott. Tehát ilyeneket az elég sokat lehet találni, amikor nem egyeznek adatok, de nyilván az lenne jó, hogyha a könyvelés olyan precíz lenne, de ahhoz meg a cégnek olyan precíz adatokat kellene adni, és ezt nem adják meg a könyvelők számára.
Igen, ez nyilván két oldalú, tehát nem lehet csak a könyvelőkre mutogatni, de szerintem azzal nincs nagy gond, hogyha a controllingból érkező információk nem egy az egybe egyeznek az éves beszámolóval, amit a könyvelő csinál. Nyilván itt arra gondolok, hogy nem hiba miatt, hanem egyszerűen más egy picit a logika, a könyvelő mondjuk minden eszközt aktivál, stb. A készletet nem feltétlenül ugyanúgy kezeli, mint ahogy mi ott tudjuk a meglévő adatokból, de hát nyilván sokkal jobb, hogyha havonta ez ott van ez az adat, még ha nem is egyezik pontosan a könyveléssel, mintha látná évente egyszer. Még egy jó példa eszembe jut, ami viszont sikeres volt az egyik ügyfélnél, hogy nála havonta látjuk azt, egy ilyen havidíjas szolgáltatás nyújt, már elég nagy értékben havonta, hogy ügyfelenként hogy alakul pénzügyileg a dolog, kitől mennyi bevétel volt, kivel mennyi költség volt, és mekkora haszon vagy ár is keletkezett. És láttuk azt nála nyáron, hogy nem jó irányba mennek a dolgok, egyre több a piros szám, egyre több a piros százalék, ami már a megcélzott profit százalék alatt voltak az egyes ügyfelek, és nyilván őt ez zavarta, egy-két hónapig még láttuk, hogy nem jó, de már ő elkezdett ezzel foglalkozni, és mondjuk a harmadik, negyedik hónapban elkezdett javulni, az ötödik, hatodik hónapban meg olyan eredményeket hozott, amilyeneket még soha, holott ugye, ha ezt nem látjuk ilyen részletesen, és ez megint már a controllingnak egy mélyebb szintje, csak a havi összszámokat látjuk, ami az előbb mondtam, hogy már az is egy nagy szintlépés a cégvezetőnek, de hogyha nála nem látjuk ügyfelekre lebontva ezt, akkor igazából csak annyit látunk, hogy hát összességében nincs annyi nyereség, vagy akár veszteség van, de fogalmunk nincs, hogy mit kellene csinálni, hova kéne beavatkozni, így meg neki egyértelmű volt, hogy melyik kollégákkal kell beszélni, melyik ügyfelekről kell beszélni, és néhány hónap alatt közel negatív eredményt elkezdte átfordítani rekord profitba.
Igen, csak így lehet megfogni, mert az egész céget egyben nem bírod megfogni, tehát kisebb részeit meg tudod, el tudod dönteni, hogy avval mit csinálj. Én láttam egy-két táblázatodat így belülről, nagyon árnyaltan látod, még egy-két ilyen tétellel esetleg kiegészíteném, hogy van, ahol például eladási csatornákra külön mérünk. Azokhoz külön ki kell számolnunk az elábékat.
Persze.
Akkor külön vevő csoportokra, akár a nagyobb esetben konkrét vevőkre is ki kell számolni. Olyan ügyfelem is van most is jelen pillanatban, akiknél termékcsoport szinten kiszámoljuk ezt, mert ő szeretné tudni, hogy milyen termék, és akkor ezeknek a metszete melyik eladási csatornán, melyik vevőcsoportra, hogy érdemes csinálni. Akkor abból már lehet nagyon jó döntést hozni, hogy ott vagy árat kell emelni, vagy el kell engedni azt a piacot.
Így gyakorlatilag, amiről most beszéltél, az a végtermék ennek, hogy már az értékesítés, meg a marketing is sokkal tudatosabb tud lenni, mert nem azon, hogy hozzunk befelé vevőket, minél nagyobb mennyiségben, minél több legyen a bevétel, és akkor majd jó lesz, hanem egyszerűen, ha látod ennek a részleteit, hogy milyen csatornán keresztül, milyen vevőket kell megszólítani, melyik termékcsoporttal, mert az a legprofitábilisabb, hát akkor nyilván abba az irányba viszed, és akkor talán már itt jön be az, amikor a cégvezetőnek tényleg hatása van az eredményre, alapból is nagy hatása van, de hogy amikor már tudatosan tud ráhatni, akkor aztán teljesen más számok fognak jönni.
Igen, ide van két pénzügyes mantrám. Az egyik az, hogy a pénzügyet azért csináljuk, hogy lássuk, hogy kell izgulni, vagy nem kell. Ha kell, akkor mennyire kell, hogy most azonnal kell csinálni valamit, vagy ráérünk, csak figyeljük azért. Ez az egyik, tehát azért kell csinálni a pénzügyet, hogy ne kelljen foglalkozni a pénzügyekkel. A másik ilyen mantrám, hogy pénzügyileg megalapozott döntéseket hozzunk. Tehát, hogy akkor még mielőtt meghoznánk a döntést, nézzük meg, hogy annak milyen várható pénzügyi következményei lesznek, és utána döntsük el, hogy eldöntjük-e vagy nem. Ezzel szemben sajnos a cégvezetők, akik ötleten, véleményen és megérzésen alapuló döntéseket hoznak. Nincs összekötve a pénzügyekkel. És utána meg csodálkoznak, hogy nem tetszik a pénzügy.
Épp nem tudom, hogy melyik podcastben hallgattam a napokban, hogy egy gondolatot így kapcsolod hozzád, hogy az első ötletet általában el is kell söpörni, mert az biztos, hogy nem jó. Mert amikor érzések alapján, meg ötletek alapján döntünk, akkor lehet, hogy az első ötletet fogjuk végigvinni. Amikor meg ugye számok alapján, akkor sokkal-sokkal objektívebb lesz az a dolog. És szükség van szerintem a vállalkozónak az érzéseire, meg intuitív dolgaira, mert valahol eljut akár egy 1 milliárdos vállalkozó is, amíg nincs is mögötte rendszer, meg számok. Az egy teljesítmény, hogy oda eljutott, de hogy akkor tud igazán ez érvényesülni, amikor már számok is ott vannak mellette.
Igen, ráadásul nem is hagyhatjuk azt figyelmünk, hogy van, aki eleve így működik, tehát hogy ötletei vannak, zseniális dolgokat kitalál, viszont meg kell tanulni, hogy mikortól kell azt a képességet elsajátítani, tehát ellenőrizzük le, hogy annak mi a számszaki várható következménye. És ne ugráljunk, mert egy méret fölött már egy-egy kisebb döntés nagyon sok pénzbe kerül.
Itt még két gondolatot hoznék tőled, valamilyen beszélgetésből vagy videótból hoztam. Az egyik az, hogy a növekedés jól hangzik, de ehhez rendbe kell tenni a céget, hogy egyáltalán képes legyen a növekedésre. Mi van emögött a gondolat mögött?
A cégek egy részében ott van a növekedési potenciál, csak nem bírják megugrani. És a jellemzően működési problémák vannak, működési akadályok vannak. Beszéltünk már a hibákról, azokat rendbe kell tenni, a szűk keresztmetszeteket rendbe kell tenni. Aztán van egy másik fajta, az a munkaszervezéssel kapcsolatos kérdés, hogy a cég struktúra hogy nézzen ki. Tehát, hogy az a cég, amelyiknek a vezetője és a végrehajtó állomány között nincsenek középvezetők, és mondjuk eléri azt a 25 fős szintet, ott biztos, hogy meg fog ragadni. Tehát 10 főig elmegy az, hogy kézi vezérléssel vezetem a céget. 10-25 fő között jellemzően ilyen bizalmi vezetés szokott lenni. Azt szoktam látni, hogy van 3, maximum 4 olyan kulcsember, aki kezdettől fogva ott van, bizonyos területen jó, de alapvetően nem a szakértelem, meg nem a menedzsment precizitás alapján történik, és nem rendszerek alapján, hanem az illetőre nagyon rá van építve a dolog. És 25-40 fő környékén ott már nagyon erősen menedzsment alapra kellene helyezni, tehát kontroll, képzett középvezetők, információs csatornák betartása, a szervezeti struktúra úgy kell kialakítani, munkaköröket úgy kellene kialakítani, mert hogyha ez nem történik meg, akkor ott rengeteg egyrészt probléma van, másrészt nagyon kimerül a társaság, és ott már nehéz egyik perc a másikra átfordítani, és átállítani a céget egy másik felépítményre. És ha nem jó a felépítmény, nem jó a szerkezet, akkor nem várhatunk el tőle növekedést. Akadályozza. Nem megy át az információ. Nem tudja mindenki azt, amit tudnia kell. Nem megváltoznak, hogy mit, hogyan érdemes csinálni. Bevezetnek szoftvereket, de nem tanítják meg őket a használatára. Mindenki máshogy kezeli az e-mail fiókját. Nem lehet helyettesíteni.
És mit gondolsz, hogy milyen gyorsan lehet ezen változtatni? Tehát ha maradunk a példámnál, hogy van egy 1 milliárdos vállalkozáson, van 20-30 munkatárs, és el vagyunk akadva, mert nem tudunk növekedni, pedig benne lenne a potenciál, és én mondjuk nyitott is vagyok arra, hogy beleálljak a dologba. Milyen hamar lehet itt eredményeket elérni? Egy hónap, fél év vagy évek kérdése, mire rá tudunk állni arra a pályára, hogy tényleg növekedjünk, és a növekedés az ne összeroppantsa a gépezetet, hanem az egy egészséges tempó legyen.
Hát ez attól is függ, hogy mennyire összetett a tevékenység. Tehát, hogyha mondjuk egyedi, különböző dolgokat gyártanak, meg ki kell fejleszteni, és ez történik akár fizikai dolgokkal, szoftverekkel, elektronikával, aztán ezen kívül termékeket kell venni, nem csak alapanyagot, ezeknek az értékesítését is csinálni kell. Hát ez egyre bonyolódik a dolog. Ha élelmiszeripar, megint más. Tehát, hogy attól függ, hogy mennyire összetett a tevékenység, ha nagyon összetett és nagyon belemászott már a problémákba a cég, mondjuk egy 40 fős cég nem tette rendbe az alapjait, és ennyire összetett helyzetben van, akkor várhatóan másfél, talán 2 év alatt rendbe lehet tenni. Mert közben bejönnek olyan nagy lépések, hogy vállalatirányítási rendszer. Tehát ki kell dobni szoftvereket, újat kell találni, be kell tenni a céget, meg kell tanítani, nincsenek oktatóanyagok, embereket le kell cserélni, stb. Mondok egy másik példát, volt, és itt ez könnyen kalkulálható példa. Volt egy 100 fős ügyfelem, ők 2 milliárd forint árbevételt csináltak. Nem annyira jó árbevétel arányos a foglalkoztatás. De lényeg az, hogy ezek voltak az alapok. Most ők a 100 fővel hetente dolgoztak 4000 munkaórát, hogyha 8-al számolom. Ő náluk megvolt majdnem minden strukturális felépítés, illetve tudtunk haladni a fejlesztése, volt operatív vezető, nagyon gyorsan föl tudtunk venni egy asszisztenst, aki ezeket a feladatokat, amit a fejlesztéssel jár, azt tudta csinálni, illetve az operatív vezetőnek be tudott segíteni. ő náluk hetente 4 órát voltam összesen. És pontosan 1 év alatt, tehát nem volt 52 alkalom, mert voltak benne ünnepek, 48-szor 4 óra alatt teljesen stabilizáltuk a céget, rendbe tettük a pénzügyi rendszerét, a controlling rendszerét, minden munkakört. Ott is volt 3 nagy terület, aminek a gazdaságosságával foglalkozni kellett, azok között viták voltak. Tehát mindent rendbe tettünk, és ez gyakorlatilag egy 1000-szeres hatás, mert én 4 órát dolgoztam egy héten, ők meg 40 órába csinálták azt, amit kellett, és így meg lehetett változtatni ezt a menetrendet. És az egy nagyon jó fejlesztés volt, mert senkinek nem kellett belehalni, meg megerőltetni a magát, hanem megvoltak azok az erőforrások, amik kellettek, megkapták a feladatot, a hét folyamán elvégezték, következő héten átnéztük, kezdtük el a következő lépéssel.
Hát akkor ez alapján, ha már van egy méretesebb cég, sok munkatárs, akkor azt mondhatjuk, hogy mondjuk 1 év alatt már elég komoly eredményt el lehet érni egy ilyen együttműködés során.
Igen. Tehát mondok egy példát, hogy akár 1 mondattal is mekkora eredményeket lehet elérni. Az egyik ügyfelemnél vizsgáltuk azt, hogy milyenek a középvezetők. És az értékesítési vezető az problémás volt. Tehát egyrészt a cégvezető kérte, hogy az értékesítőkkel beszéljek egyesével, hogy ők hogy látják, az értékesítési vezetőnek a szerepét is beszéljük meg ezen keresztül, és azt láttam, hogy egy olyan problémás ember, aki lehet, hogy egyénileg kiváló értékesítő, de vezetőként tönkretette az embereket, ott azt mondtam, hogy azonnal bocsájtsuk el, és inkább ne legyen senki, mert még akkor is jobban járunk. Most egy ilyen értékesítési vezetőnek a bére, meg a költségei, hát az szerintem olyan 3 millió forint környékére jön ki havonta autóstól, tehát korlátlan autó használattól kezdve az egyéb juttatásokon, a jutalékon, a csoportjutalékon, stb. Tehát akkor az mennyit ér, hogyha egy ilyet megúszunk? Vagy mennyit ér egy olyan, hogy ott van egy munkatárs, mondjuk legyen ez egy olcsóbb munkatárs, bruttó 500 ezer forintba kerül havonta, ne vegyük hozzá az általános költségeket, meg a vezető költséget, kerüljön 500 ezer forintba. És akkor azt mondják, hogy hát nézzem már meg azt az embert, mert szerinte alibizik. Oké, ráteszünk egy munkaköri kontrollt, kiderül, hogy nem tud elszámolni csak a naponta átlagosan 4,5 órával. Tehát nem várjuk a 8 órát, 7 órát, 7,5 azért várunk, hogy valahogy el tudjon vele számolni, nem tudott elszámolni vele. Most ez az ember gyakorlatilag dupla annyiba kerül, mert fele annyi a teljesítménye.
Itt erre az utolsóra tudok kapcsolódni tipikus, vagy nem is tipikus, hanem konkrét példa, hogy egy gyártó ügyfelemnél láttuk ezt, hogy ugye kiszámoljuk a gyártásba az embereknek az óradíját, napi 8 órára, vagy napi 7-re, vagy nyilván szabadságok vannak, stb. Le kell vetíteni egy konkrét nettó órára azt a teljes költséget. De hát ugye nagyon nem mindegy, amit mondtál, hogy abból a 8-ból a 8-at dolgozik, vagy csak 4-et, vagy 6-ot, mert akkor már teljesen más óradíj jön ki, és ha te beárazod a te nagy projektedet, amin dolgozik, különféle munkakörök dolgoznak különféle óradíjjal, beárazod egy 80%-os hatékonysággal, mert azt mondod, hogy a 8-ból nem tudnak 8-at dolgozni, csak a 80%-át, utána ha visszaméred és kijön, hogy 60% vagy 50%, hát akkor ott már valószínűleg ott elcsúszik pénzügyileg az egész projekt ezen a szinten, és akkor még nem is beszéltünk a különböző ráosztott költségekről, meg nyilván ki kell termelni az ügyvezetőt is a legvégén.
Igen. Hát a legrosszabb, amit én láttam, az a legjobb és a leggyengébb teljesítő ugyanabban a munkakörbe dolgozó, ugyanolyan feltételek, minden ugyanaz, az 1:4. Na most egy 20% vagy 25%-os teljesítmény mellett nem lehet fenntartani a munkakört. Főleg úgy, hogy a másik oldalon meg azért olyan elvárások vannak, hogy nagy béremelések, mert mennek fölfelé a költségek, és én ezzel egyet is értek, ezért, hogyha humánusak vagyunk, akkor csak olyan embereket foglalkoztatunk, akik odavalók és képesek megkeresni azt a megemelt bért.
Így van, és ugye mondtam, hogy 2 gondolatot hozok tőled. A másik, hogy azt mondtad, hogy 2 milliárd alatt nincs pénzügyi rendszer. És mit gondolsz, hogy mi van emögött? Nem fája a cégvezetőknek még eléggé, nem szúrja a tüske eléggé a feneküket, vagy miért nem nyitnak a felé, hogy már pedig kell pénzügyi rendszer, és már pedig tisztán akarnak látni?
Én azt látom, hogy a legtöbb vállalkozás az nem vállalkozási alapokra épül, hanem szakmai alapokra épül. És ezek az emberek valamit csináltak, amiben jók voltak, aztán látták, hogy ezt tudnák többen is csinálni, és akkor a saját képességeikhez mérten megnövekedett a cég, de a pénzügyek nem szerepel azon a listán, hogy ő neki cégvezetőként mit kellene csinálni. Tehát ez ugyanolyan egy picit, és nem akarom nagyon elvinni a gondolatot, de hogyha egyfős vállalkozó valaki, és azt mondja, hogy szeretne embereket fölvenni, annak lesz 7-8 olyan nagyon erős változtató kényszer, hogy ha neked munkatársaid vannak, akkor neked kontrollálnod kell majd, meg kell szervezned, meg foglalkozni. Az le fog jönni a te idődből, nem számolnak persze vele. Azt hiszi, hogy azt majd mellette valahogy megtörténik, nem történik meg. Nekem nagyon komoly listáim vannak, hogy melyik munkakörben milyen feladatokat, eredményeket, stb. Kellene elvégezni, vagy elérni, és elvégezni, illetve ezt nyilván, hogyha cégre szabjuk, akkor ez egy teljesen pontos, hogy ott mit kellene csinálni. Nem azt csinálják, amit kell. Ha vállalkozásban gondolkozunk, a pénzügyekkel kell foglalkozni. Ha a munkaerő probléma van, akkor HR-rel kellene foglalkozni. Ha bevétellel kapcsolatos problémáink vannak, akkor marketinggel, értékesítéssel kellene foglalkozni. Azok a cégvezetők, akik nem tudnak ezeken a problémákon átjutni, ezekkel a területekkel egyáltalán nem törődnek. Vagy lehet, hogy próbálkoztak vele, csak nem a megfelelő módon. És akkor ebben elbuktak.
Így a végéhez közeledve, Józsi, milyen gondolat van még benned, amit át akarnál adni a hallgatóknak, amivel útjára bocsátanád őket?
Jó az, hogyha tanulunk, meg jó az, hogyha informálódunk, de döntsük el annak a célját. Tehát az, hogyha elolvasunk egy könyvet, az egy nagyon specifikus látásmóddal megírt valami. Nem fog átütő megoldást csinálni bennünk. Ha elmegyünk egy egész napos képzésre, akkor mit fogunk holnap megcsinálni? Tehát én az ügyfeleimmel úgy dolgozom, hogy ha eldöntöttük, hogy mi az irány, milyen lépéseken keresztül kell mennünk, azt én megmondom. Milyen körülmények között tudunk dolgozni. Tehát van, akinél tudunk plusz munkaerőt felvenni, van, ahol ő neki kell. Számolnunk kell az, hogy milyen erőforrás van, ki mennyire terhelhető, ettől mit várhatunk egyáltalán el, milyen sebességgel haladjunk. Nagyobb cégeket például nem is vállalok úgy, hogyha nem tudunk hetente konzultálni, mert olyan lassú lesz az egész folyamat, hogy gyorsabban történnek a változások, mint ahogy mi haladunk, és ugyanúgy nem érjük utol magunkat. Tehát mindenképpen cégre kell szabni, hogy mire van szükség, és olyan segítségre van szükség, hogy amikor elakad, vagy kérdése van, azonnal kapjon rá választ, mert nem várhat hetekig, hogy azzal nem foglalkozik, mert ha hetekig vár, akkor lemegy róla a fókusz, és nem fogják végigcsinálni. Ezen kívül nem tudunk olyan részletes és pontos elemzést csinálni, hogy mindent előre lássunk, hogy mi fog történni majd 3/4 év múlva. Menet közben biztos, hogy kell korrigálni. Van olyan cég, ahol 3 hónapig neki se tudunk állni a fejlesztésnek, mert a tűzoltásnak a dolgát kell megoldanunk. Utána elkezdünk alapozni, és utána tudunk elkezdeni fejleszteni. Tehát idő kell hozzá, nagyon pontos célok kellenek hozzá, nagyon pontosan meg kell vizsgálni, neki mire van lehetősége. Sokszor jönnek a lehetetlen kívánságokkal az emberek, és mondom, hogy nem, azt én nem tudom vállalni. Azt tudom vállalni, hogy eljutunk idáig. Mondok egy példát. Jön egy ügyfél, azt mondja, hogy ő egyedül maradt. Mondom, mivel? Hát ezzel a hatékonyság növelése. Oké. Ezt mit értesz alatt? Tehát, hogy a munkatársai nem segítenek benne. Jó. Amúgy mi a helyzet pénzügyileg, stb. Bizonytalan válaszok. Jó, mondom, akkor csináljuk meg azt, hogy összerakjuk az eredmény, a vagyon és a cash flow táblázatotokat, abból azután én meg fogom mondani, hogy akkor merre tovább, és egyáltalán attól teszem függővé, hogy vállalom-e, hogy segítek nektek, hogy ebben mi van. Mert gyanús volt, hogy nem jók a pénzügyi adatok meg a számok. És kiderült, hogy az ő vagyona mínusz 65 millió forint. Csak cashflow-ból finanszírozta a vállalkozás, és nem egy egyfős cégről beszélünk, hanem egy 15-16 főt foglalkoztató, hatalmas telephelyet bérlő, több 10 millió forintos raktárkészlettel bíró, nem tudom, 5-6 értékesítő ebből, de nem látták azt, hogy ők hogy állnak pénzügyileg. Tehát teljesen nem azzal kell foglalkozni, és egyáltalán ezzel a problémával nem így kell foglalkozni. A cégvezető az ideje 100%-ában nem azt csinált, amit kellett volna. Neki írtam egy forgatókönyvet, hogy egy válságmenedzselésben ő neki mit kéne csinálni, és elbúcsúztunk egymástól, mert én nem tudok ilyen helyzeteken már segíteni, amikor már a szakadék alján már túl vagyunk, tehát éppen már csak azért nem koppant, mert még nem ért le, de le fog.
Igen, ez sajnos szerintem sok céggel előfordul, hogy cashflow-ban valahogy jól működik a dolog, és emiatt pont nem látják azt, hogy igazából brutál veszteség van, vagyoni szinten nagy mínuszban igen vannak, mert cashflow-ban jól forog, jön a bevétel, mennek a kiadások, és még azt is érezheti a cégvezető, a cashflow meg a bankszámla egyenleg alapján, hogy hát igazából előre megyünk, mert most több van, mint egy hónappal ezelőtt volt.
Igen, csak itt egy dolgot nem látnak, vagy hát akár több ilyen tételt nem látnak, hogy például mennyi hitelt használt, amikor fölvette, azóta azt mire költötte ezt a hitelt, mert az a tapasztalatom, hogy főként a veszteség okozta lyukak betömésére használják, és az a létező legrosszabb, mert nem tudják, hogy hogyan fogják visszafizetni.
Végül végére érve a mai beszélgetésnek, legyen most már ez a marketing része a számodra, úgyhogy kérlek, Józsi, add el magad, hogy kik keressenek téged, ki az ideális ügyfél neked cégméretben. Tudom, hogy mondtad, hogy elég tág az, hogy kiknek tud segíteni, de mégis kik azok, akikkel a legjobb neked együtt dolgozni, meg mivel kapcsolatban keressenek. Uh-huh. És nyilván az elérhetőségeid ott lesznek majd a leírásban.
Igen, tehát aki személyesen akar velem dolgozni, annak jobb, hogyha minél nagyobb a cége, tehát 25 fő alatt nagyon nagy a vergődés, mert nagyon sok minden hiányzik. Ott még lehet, hogy nincs annyi árbevétel. Ha nyereség problémája van, akkor tudok segíteni valameddig, de biztos, hogy nem tudunk végigcsinálni egy fejlesztési folyamatot, mert őnek utána erőt kell gyűjteni, tehát pénzügyi erőt kell gyűjteni. Tehát jellemzően a számomra optimális az inkább a 40 főnél nagyobb cégek, ahol nem az a probléma, hogy nincsen pénz, hanem az a probléma, hogy káoszos lett a működés. De egyébként, meg hogyha valaki hallgatja, és úgy érzi, hogy nem tud eligazodni, hogy merre menjen tovább, akkor van nekem egy ingyenes szolgáltatásom, ez egy cégelemzés. Itt körülbelül 15 perc alatt felmérem, hogy kb. Mibe van, és merre érdemes elmozdulni, és hogyha van értelme tovább beszélni, akkor adunk annak is egy valamilyen felületet, illetve sokszor 5 perc, meg 8 mondat után irányba tudom állítani az illetőt. Mondok erre is egy példát. Kb. 2 hete jelentkezett egy cégvezető, egy 4 fős cég, de megnéztem, 5 különböző tevékenységük volt nekik, és azzal jött, hogy hát csak az a baj, hogy a valamit nem tudják eladni. És mondtam nekik, hogy 2 dolgot tudok mondani. Az egyik az, hogy válasszon egyet, és arra fókuszáljon, ezt nem csinálják meg. Tehát ez egy pénzügyi hozzáállásbeli probléma, hogy azt hiszük, hogy a több lábon állás segít, nem ebben az esetben hátrány. Tehát ez az első tanácsom, hogy akkor fókuszálj egyre, mert én is, tehát ha velem akarsz dolgozni, egyre fogunk fókuszálni. Tehát nagyon ritka az, hogy annyi erőforrás van, hogy akár párhuzamosan több területen tudunk menni. A másik tanácsom az volt a számára, hogy ha kiválasztotta, hogy melyik az a fókusz, akkor keressen egy marketing kommunikációs stratégát, aki segít megfogalmazni, hogy ezt hogy kell a piacra tenni. És ilyen kapcsolatrendszerem van, tehát tudok odairányítani szakemberekhez embereket, tudok abban segíteni, még ha nem is én vagyok a megoldás, hogy merre induljon el, vagy mit csináljon. Tehát én bátran buzdítok mindenkit arra, hogy jelentkezzen cégelemzésre. A weboldalamon a tomanjozsef.hu alatt meg fogja találni. Egyébként egyszerű, mert per cégelemzés, hogyha be akarja ütni. És egy 15 perc alatt eldöntjük, hogy merre tovább.
Én is erre biztatom a hallgatókat, hogy legalább ezt vegyék igénybe, és igazából lehet, hogy utána akár együtt dolgoztok, vagy ha nem, akkor is segítesz nekik, és azt a 3-4 sarokpontot segítesz letenni, amivel foglalkozniuk kell.
Igen, arra számítson, hogy kíméletlenül őszinte lesz.
Ezt el is várjuk tőled, azt mondom az ügyfelek nevében. Köszönöm szépen, Józsi, és most a hallgatók felé fordulok. Köszönöm szépen nekik is, hogy velünk tartottak. Úgy gondolom, hogy sok hasznos és gyakorlatias tanácsot, tippet, tapasztalatot hozott nekünk Józsi. Nektek javaslom, hogy iratkozzatok fel a podcast csatornájára a különböző podcast platformokon, YouTube-on, TikTokon, akár Facebookon, illetve hogy iratkozzatok fel a Nyereséges Vállalkozás hírlevélre, amit megtaláltok a nyereségesvállalkozás.hu per feliratkozás oldalon. Köszönjük, hogy velünk voltatok, egy hónap múlva érkezik a következő adás. Sziasztok!
Ez volt a Nyereséges Vállalkozás podcast, Csehil Ádámmal a mikrofon mögött. Ha tetszett az adás, akkor küldj rá egy pozitív értékelést, és kövess be a csatornát a Spotify, az Apple és a Google Podcast platformokon, illetve YouTube-on. További hasznos tartalmakért iratkozz fel a Nyereséges Vállalkozás hírlevélre a www.nyereségesvállalkozás.hu/feliratkozás oldalon.